Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán.
A Holonet Krónikák 80. epizódját hallgatjátok. Varga Csongor vagyok, és ahogy már a legutóbb beharangoztam, ismét itt van velem Váci Krisztián és Simon Zoltán egyaránt. Sziasztok!
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Még 4 évvel ezelőtt, 2019 márciusában, a Holonet Krónikák 24. epizódjában említettük legelőször Simon Zoltánt, aki ugye a Celebrationre kijutott azzal a bizonyos Good in Him című plakáttal. Én akkor nem gondoltam volna, hogy szinte egy előadássorozatot fogunk indítani vele itt a Holonet Krónikák keretein belül. Ez most már a 3. olyan adás, amiben ő is szerepel. Nagyon örülök neki, kedves Zoli. Eddig is ittuk a szavaidat, Krisztiánnal egyaránt, és most megint kérni fogunk ebből a szóitalból.
Köszönöm szépen, igyekszem most is érdekes dolgokat mondani.
De mielőtt még belecsapnánk a lecsóba, ahogy ez lenni szokott ilyenkor, ugye következzenek az évfordulók. Most van 2023. december közepe, és képzeljétek el, hogy 21 évvel ezelőtt történt az, tehát 2002. december 13-án konkrétan, hogy Lukasz bátyánk bejelentette a művészeti osztálynak, hogy a majdani 3. epizódban majd szerepelni fog Bél Organa felesége is, aki egy a 30-as éveinek közepén járó nő, legalábbis így képzelt el, és hogy majd ő fogja megkapni az egyik bébit, ugye nyilván Leját. Az érdekessége a dolognak, hogy aztán egy hónappal később már 40-es nőnek képzelte el, de szerintem igazából tökre semmi jelentősége nincs, hogy 30-as vagy 40-es, egy szép hölgy megkapta Padmé kisbabáját, Leját. Ezután a kis visszaemlékezés után pedig térjünk át komolyabb témákra. Át is adom a szót Krisztiánnak.
Ugye manapság nagyon népszerű téma, úgy a mesterséges intelligencia széles spektruma, és ugye elég nagy hányada a művészeti irányokat célozza, mint például a Midjourney, a Stable Diffusion, vagy akár a DALL-E. Mi a véleményed, hogy akár a művész világ egy részét kiválthatja, ugye erre nagyon sok kritika érkezett. Próbáltad ezeket az eszközöket, és hogy mivel digital mixed media artist vagy, beleférhet-e esetleg, hogy mondjuk egy következő alkotásban használj ilyen elemeket is?
Ez egy jó nagy kérdés csomag, igen. Ugye a mesterséges intelligencia, tehát neurális hálók már nagyon régóta velünk vannak, és évtizedek óta használjuk ezeket. Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának óriási jelentősége van egyfelől, másfelől meg kicsit túlértékelt, vagy talán túl hype-oltnak is lehetne nevezni.
Ebben egyetértek.
Tehát neurális hálókat tényleg évtizedek óta használunk különböző feladatokra, és azt gondolom, hogy ezek egy része nagyon hasznos és nagyon fontos is lesz a jövőben. Itt most egy gondolat erejéig átkapcsolnék a fő foglalkozásomra, ami kutatásfejlesztési szakértő, és elég sok terület, amivel foglalkozom, az kapcsolódik az informatika legújabb fejlesztéseihez, mesterséges intelligenciás dolgokhoz. Azt gondolom, hogy itt például az egészségügyben óriási jövője van a mesterséges intelligenciának, főleg az ilyen mély tanulás alapú eljárásoknak, orvosi képelemzésben például, diagnosztikában, ilyen eljárásokban. Ugye egy orvos kiképezni 10 év és rengeteg pénz. Ha kell még egy orvosi tudás, akkor az még 10 év és még egyszer ennyi pénz. Ha viszont készül egy mesterséges intelligencia, amely szövettani metszeteknek az elemzését végzi el, akkor, hogyha ebből akarok még egyet csinálni, akkor az Ctrl-C, Ctrl-V körülbelül. Tehát annyi, hogy csak le kell másolni a már meglévőt. Ennél persze picit bonyolultabb, mert újra kell tanítani más adatokon, stb., de lényegesen nagyságrendileg más, mint kiképezni egy új szakembert. Ráadásul azt is látjuk már, hogy ilyen orvosi alkalmazásokban a mesterséges intelligencia általában már képes fölülmúlni a humán szakembereknek a diagnosztikai képességeit. Ugye erről rendszeresen jelennek meg publikáció, hogy különböző szakterületeken már fölülmúlta és hatékonyabban osztályoz bizonyos felvételeket. Azt gondolom, hogy nem lehet alábecsülni ennek a jelentőségét a jövőre nézve. Uh-huh. A másik oldalon viszont ott vannak az ilyen generatív mesterséges intelligenciák, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, stb.
Igen, igen.
Azok, amik szövegeket hoznak létre, azt gondolom, hogy szintén nagy jelentőségűek lesznek a jövőben, egyre nagyobb jelentőségűek. Nem azt gondolom, hogy rövid időn belül mondjuk forgatókönyveket fognak írni a forgatókönyvírók helyett. Viszont egyszerű szövegekben el tudom képzelni, hogy nagyon hasznos segítséget nyújtsanak, vagy visszakapcsolva ide az ilyen orvosi alkalmazásokhoz, el tudom képzelni azt is, hogy ilyen területen legyen egy ilyen első szűrő még az emberi interakciók előtt majd egyszer. A képalkotás, azt is nagyon kettősnek érzem. Megértem a művészvilágnak az aggáját abból az irányból, hogy kiválthatja őket. De nem vagyok biztos benne, hogy tényleg kiválthatja. Hogyha megnézünk egy grafikai projektet, hogy szokott kinézni, jön egy megrendelő, elmondja, hogy mit szeretne, a grafikus művész készít egy koncepciót, vagy néhány koncepciót, és akkor több körön keresztül jönnek engedélyezési folyamatok, visszajelzések, módosítási igények, és így tovább, és közben nagyon sok emberi interakció is van. Ezt a folyamatot egy Midjourney nem fogja kiváltani. Azt csinál egy képet, de hogyha az jön az ügyfél részéről, hogy változtassa meg ezt a részét, meg azt a részét, ezt nem gondolom, hogy olyan egyszerűen le lehet promptolni, hogy ebből az jöjjön ki pontosan, amit az ügyfél látni szeretne. Aha. A Midjourney nem fog beszélni a megbízóval, nem fog kezelni konfliktusokat. Tehát nagyon sok olyan emberi aspektusa van ennek a folyamatnak, amit nem fog kiváltani egy gépi intelligencia egyhamar, én azt gondolnám.
És pláne egyébként a generatív mi volt amiatt, hiszen ha mondjuk most csak a képalkotás mellett maradunk, azokat is meglévő alkotásokkal etetik úgymond,
igen,
és abból tanul, és abból hoz létre újakat.
Így van. Igen, olyat el tudok képzelni, hogy a jövőben legyen egy ilyen ember AI koprodukciós alkotási folyamat, tehát például concept artoknak a generálásánál el tudom képzelni, hogy megfelelően tanított AI-ok hozzanak létre számtalan variációt majd dizájnokból, és az emberi művészek pedig kiválasztják majd, vagy akár a rendező, vagy art director, akárki, kiválasztja, hogy melyik az az irány, amit viszont művészekkel szeretne kidolgoztatni részletesebben, és oda már kell az a plusz. Itt például lehetséges, hogy lesz majd egy ilyen első fázis a jövőben, a kreatív folyamatokban. Ezt abszolút reálisnak látom. Ha megnézzük a Photoshopnak a legújabb verzióját, ebben már be van építve a mesterséges intelligencia.
Igen.
Tehát ezt a mesterséges intelligenciát már kipróbáltam. Ebben ugye van generatív mesterséges intelligencia, ami, hogyha betöltök egy fotót, akkor képes kiterjeszteni, és olyan részeket kitalálni a képhez, amik nincsenek rajta a fotón eredetileg. Uh-huh. És van olyan rész, ami pedig nem generatív, hanem a meglévő adatok felhasználásával gyakorlatilag eszközként használható. Ilyen eszköz például a kijelölő eszköz, maszkolásra, kivágásra használt megoldások, ezek már be vannak építve a Photoshopba, és ilyen eszközöket használok, hogy megkönnyítse a kivágásokat, nagyítási folyamatokat, ilyesmit. Ezekről azt gondolom, hogy a technikának a természetes fejlődése, hogy ilyenek vannak. Nem pixelenként húzzuk a vonalakat, mint 20 évvel ezelőtt, vagy nem Microsoft Paint-ben dolgozunk, mint én 1998-ban, mert bizony én azzal kezdtem. Egyszerűen ez a természetes fejlődése a dolgoknak. Ha valamire van egy jobb eszköz, akkor azt gondolom, hogy bátran használjuk. Ha viszont a generatív AI-ról van szó, akkor játékszinten ezt kipróbáltam már. Megnéztem, hogy például hogy generál egy andalusz tájképet.
Uh-huh. És jól?
Igen, és nem. Megjegyzem, én nem foglalkoztam vele eleget, tehát fél órát leültem, és tényleg ezért is használtam ezt a szót, játszottam vele. Tehát biztos, hogy lehet sokkal jobban csinálni, mint amit én fél óra alatt össze tudok hozni. Azt mondanám, hogy elsőre meglepően jól csinálja. Tehát amit generált a semmiből, az nagyon hasonlít azokra a fotókra, amiket én csináltam például, amikor arra felé jártam. Uh-huh. Viszont ha közelről megnézem, akkor már kibuknak a problémák. Háztetők, ami alatt nincsen ház, dombok, amiknek a vonala eltűnik, utak, amik elágaznak, de nem vezetnek sehova. Tehát ilyen inkonzisztenciák rákerülnek a képekre, amik aztán felismerhetővé teszik, hogy ez egy mesterséges intelligenciával alkotott kép. Nyilván láttam az interneten olyan képeket, amik gyönyörűen néznek ki, viszont nem tudom, hogy ebben mennyi emberi utómunka van, aha, és mennyi az, amit tisztán a gépi intelligencia tett bele a képbe, és mennyit kellett az embernek javítani, hogy tökéletesen nézzen ki. Erre nem látok rá. Azt gondolom, hogy éveken belül valószínűleg az ilyen gyerekbetegségek ki lesznek majd küszöbölve, és megdöbbentően, és akár zavaróan hitelesek lesznek ezek a mesterséges intelligenciás eredetű képek. Hm. Most inkább azt látom, hogy kicsit olyan, mint a Tutti Frutti ízű rágógumi, hogy színes is, szagos is, az első íz az úgy, az még jó is, aztán igazából nem az igazi, nem tetszik. Ennyit a játék részéről, az alkotó részében viszont nem használok generatív mesterséges intelligenciát, mert úgy gondolom, hogy nem hasznos számomra, sőt, pont attól foszt meg, amit nagyon szeretek. Tehát az alkotás folyamata úgy néz ki, hogy a fejemben van egy kép vagy képötlet, és oda akarok eljutni, hogy ezt realizálom, ez jelenjen meg a valóságban. Ez egy utazás, amin végig kell mennem, és ez alatt a fejemben lévő ötlet is változik. Van, hogy ez oda vezet, hogy arra jutok, hogy igazából nem tudom azt kihozni a valóságban, ami a fejemben van, és félreteszem az ötletet. Van, hogy kihozom, amit gondoltam, és úgy látom, hogy ez a valóságban annyira nem izgalmas, és félreteszem az ötletet. Van olyan, hogy haladok vele, és menet közben egy új irányt vesz a kép, és elmegyek abba az irányba, felfedezem, hogy ott mi van, és így alakul ki a készkép. És olyan is van, hogy az irány ugyanaz, de sokkal messzebbre jutok el, mint azt gondoltam volna, amikor nekiálltam. Ez a felfedezés, ez része az alkotói folyamatnak. Korábban ugye beszéltünk arról, hogy amikor a 9 epizód posztert készítettem, akkor milyen keretekben gondolkodtam. És abból lehetne azt gondolni, hogy ó, hát innentől kezdve van egy kész recept, és ezt csak meg kell valósítani. De ha meggondoljuk, egyáltalán nem. Tehát például a Szitek bosszújánál az a recept, hogy vörös-fekete színeket akarok használni, Sidious legyen rajta, a Mustafari párbaj legyen rajta, és valahogy Vader legyen rajta. De ki hogyan? Milyen figurák? Milyen kompozícióval? Milyen színekkel? Hol legyenek a főbb színfoltok a képen, hogy azok aztán izgalmasak legyenek, vezessék a szemet, érezzük a lávának a forróságát a képen. Uh-huh. Ezek olyan dolgok, amiket fel kell fedezni, amikor csinálom a posztert.
Aha.
És hogyha azt mondom egy mesterséges intelligenciának, pont amit az előbb elsoroltam, vörös, fekete, Darth Vader, stb. Csinálj vele valamit, az nem azt a képet fogja generálni, ami az én fejemben van.
Ó, nagyon nem.
Nekem az nem fog tetszeni valószínűleg, amit csinál, és nem arról fog szólni az a kép, amit én akarok. Mert amit én elmondtam, abban nem hangzik el az, hogy a vörössel és a feketével akarok érzékeltetni egy olyan drámaiságot, egy olyan veszteséget és tragédiát, amit nem karakterekkel fogok beletenni a képbe, nem a 66-os parancsot fogom ábrázolni, vagy klónharcosokat, amint menetelnek is, megindul a galaktikus birodalom születésével, az elnyomás, stb., hanem ez a színekben, a feketékben fog megjelenni. Abban, hogy húzom azt a vonalat, és eltűnik a semmiben, amiben Anakin története kifut. Ezeket nem fogja egy mesterséges intelligencia megcsinálni, hiszen én sem tudom szavakba önteni, amikor nekiállok a poszternek.
Igen.
Ha viszont elképzelek egy olyan helyzetet, hogy mégis meg tudná csinálni, akkor pedig elvette tőlem ezt a folyamatot. És nekem ez kell. Tehát ez a flow az, amikor megszűnik az idő, amikor szinte nem is tudom, hogy mit csinálok. Tehát ilyenkor az érzésem az, hogy nem is én csinálom a képet, hanem rajtam keresztül keletkeződik a kép, és szinte én is figyelem, ahogy megszületik a kép, és örülök neki, miközben készül. Ezt az élményt nem akarom, hogy elvegye egy generatív mesterséges intelligencia, mert ez az enyém, és ez nagyon fontos része az alkotásnak.
Köszönöm, hogy ennyire kifejtetted, mert amúgy maga a téma érdekes, és tényleg szerintem azt mondtad el te is, ami ebben az alkotási folyamatban Abszolút az egyik legfontosabb maga az ember.
Igen. Ezzel együtt látom azt, hogy az ilyen generatív intelligenciák használhatóak lesznek arra, hogy ha valaki nem tudja megalkotni azt a képet, ami a fejében van, és nincs lehetősége, hogy megbízzon valakit, aki erre képes, akkor ő ezt használhatja képek készítésére, és úgy gondolom, hogy csinálja is. Nem gondolom, hogy ettől elveszi mondjuk egy grafikustól a kenyerét, mert valószínűleg nem fordulna a grafikushoz amúgy sem. Ha viszont valami komoly munkáról van szó, ott nem gondolom, hogy meg lehetne úszni ezt, mert valószínűleg megfelelően promptolni is egy képesség, amit meg kell tanulni.
Igen, azt is. Igen.
Tehát megint az lesz, hogy nem az van, hogy akárkinek jár, és promptol egy csodálatos alkotást, amivel aztán átveri az emberi zsűrit, és megnyer egy művészeti versenyt, ami ugye meg is történt, de az nem egy egyszerű promptolás volt, az egy nagyon komoly szaktudás, azt gondolom, míg valaki eljut egy ilyen szintre. Tehát nem gondolom azt, hogy a művészi alkotások el fognak veszni attól, mert AI generált képekkel tele lesz az internet, mert egyébként persze tele lesz, de ez ellen úgyse lehet semmit tenni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a fotósoknak rosszul esetett az, amikor a digitális fényképezés bejött,
igen.
És innentől kezdve lehet azt mondani, hogy fotónak alig, ha nevezhető, digitálisan rögzített képekkel lesz teleöntve az internet.
Ja.
Így történt, de ez megállíthatatlan. Ezzel nem tudunk mit csinálni, ez egyszerűen van. És azt kell csinálnunk, amiben viszont egyediek tudunk maradni.
Igen. Egyébként marha érdekes, én is kísérleteztem egy kicsikét korábban a Csillagok háborújával, és a Wikipédián egész jól specifikálva van Anakin Podrészere. Uh-huh. Hát ott egy egész bekezdés szól arról, hogy hogyan néz ki, és igazából mit is látunk a képernyőn. És így cakumpak beadtam neki az egészet, egy-két részletet kivettem, hogy milyen típusú az a turbina, amit hagyja, mert az a AI persze, szempontjából az teljesen irreleváns. De ez konkrétan, amit itt láttok, ez a Wikipédián található Anakinos podrészernek a leírása. És azt adtam neki oda.
Uh-huh. És wow.
Kompletten kifelejti belőle az egyik legfontosabb részt, hogy egyébként ez két
pontosan.
Kábellel van igen. Összekötve, illetve az energianyalábot is. Tehát, igen. Hogy hiába van pontosan megfogalmazva, mert én tegyük fel, hogy
és pontosan... És pontos a leírás. Tehát és pontos volt a leírás benne van, hogy ilyen coupling van, meg minden?
Így van. Uh-huh. És ilyeneket generál. Egyébként egyik-másik jobban néz ki.
Uh-huh. Tehát, egyébként
van benne fantázia, érdekes. Akár igen. Ebben is. A színeket tök jól hozza, de
igen,
mégse
itt
azt
az elrendezése más, hogy kéne, hogy kinézzen a turbináknak, mert így nehéz vele kezelni.
Igen.
De itt jön például az, hogy oké, és hogy jutsz el innen egy olyan következő fázisba mondjuk, hogy úgy módosítod a promptot, hogy a turbináknak a pozícióját helyezze el más, hogy
így van.
Legyen kisebb, legyen nagyobb. Valószínűleg promptban ezt meg lehet adni, de hogy, ahogy mondod, nem feltétlenül azt csinálta meg.
Hát nem.
Az lesz-e a vége?
Igen.
Tehát el lehet-e oda jutni, hogy a rendeződ azt mondja, oda jön George, és azt mondja neked, hogy ez legyen kisebb, ez legyen nagyobb, fogok egy post-itet, ráragasztom a pilótafülkére, és ceruzával belerajzolok valamit, hogy inkább így nézzen ki a pilótafülke, ugye ez volt a harmadik résznek a Jedi vadászgépénél.
Igen.
És ezt hogyan vezeted át egy generatív mesterséges intelligenciának, itt a posztit, ezt tedd rá.
Igen.
Itt azért még hosszú út vezetne oda, hogy kiváltsa a művészeket szerintem.
Igen.
A mesterséges intelligencia után térjünk vissza kicsit szorosabban megint a Csillagok háborújához, és egy Zero.hu-s cikkre fogok hivatkozni, amikor az egyik interjúban azt nyilatkoztad az utolsó Jedikkel kapcsolatban, tehát a Star Wars 8. epizódjával kapcsolatban, hogy ez az a film, ami szerinted a legjobban megjeleníti a taoista tanokat. Hogy ebben a filmben van a legtöbb olyan jelenet, amiben ilyen tao gondolatok jelennek meg. Viszont ezt ebben a bizonyos interjúban nem fejtetted ki. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire gondoltál.
Jó, a végére belecsapunk a mély vízbe. Tökéletes. A Star Wars és a Tao. Itt megint kicsit messzebbről kezdeni, mint hogy a Monomitosznál volt, hogy, hogy először a Tauról egy-két mondat, és akkor utána, hogy ez hogy vezet be a Star Wars-ba. Ugye a Tau-nak nagyon sok jelentése van, ez egy olyan ősi kínai szó, amit sokféleképpen lehet fordítani. Legegyszerűbben azt mondhatnánk rá, hogy út, ösvény, a dolgoknak a rendje, de például ez az, amit nevezünk logosznak, amit aztán a keresztény hagyományban igének mondunk, tehát János evangéliuma ezzel kezdődik, kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és az ige Isten vala. Ez az ige, ez a logosz, ez feletethető meg nálunk leginkább annak, ami a taoista hagyományban a tao. Amit még szeretnek rá mondani, hogy üresség, de nem úgy üresség, mint valami kiürült edény, hanem mint az az üresség, ami mindenféle lehetőséggel tele van. Mint a korsónak a belseje, ami a korsónak a lényegét adja. A korsó azért lesz korsó, mert a belseje üresség. Ez adja meg az értelmét a korsónak. És a taoizmus azt mondja, hogy ez az üresség az, ami minden dolog mögött van, és az ürességnek a kiáradása hozza létre az univerzumot. Ez egyfajta isteni rend, csak Isten nélkül a taoizmusban nincsen megszemélyesített Isten. Aha. Tehát inkább mondható egy természeti erőnek. Ha a földi világról beszélünk, akkor én a gravitációhoz szeretem nagyon hasonlítani, mert egy megkerülhetetlen erő, ami megszabja a dolgoknak a rendjét. A taoizmusban a bevett hasonlatra egyébként a víz, ahogy folyik. De ha most itt áthangolunk a Star Wars-ra, akkor itt már egy picit lehet áthallani az erőt is.
Bizony, igen.
Mint egy személytelen univerzumot átfogó általános rendezőelv, ami a semmiből kiáradva betölti az univerzumot, és ennek köszönhető az univerzumban mindennek a léte. A Tao Te Ching ezt tök jól összefoglalja, ott a második versben mondanak ilyet, hogy aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. Ez megint egy olyan elem, ami Yoda tanításaiban elég erősen megjelenik a Birodalom visszavágban már, és George Lucasnál ez többször is előfordult, hogy ezt hangsúlyozta, míg a Szitek bosszújában jön elő többször, hogy vágytalanság, lemondás, önzetlenség mennyire fontosak,
igen.
Szembeállítva az önzéssel, kapcsisággal, birtoklási vágyjal, ami ugye Anakin vesztét tudja okozni.
Akkor az a mondat, hogy igyekez önként lemondani mindarról, amit fájna elvesztened, az már egy ilyen taoista gondolat?
Taoista is, de nem csak az ilyen gondolatok, egyébként a hinduizmusban is felbukkannak. De az például, hogy önzetlenül működjünk a taoval összhangban, ez egy kulcskoncepciója a taoizmusnak. Tehát kétféleképpen lehet élni, a taoval összhangban önzetlenül létezve, vagy önző kapzsi módon létezve, szerzésvágytól fűtve, ami pedig a taónak való ellenszegülést jelenti.
Na hát.
És itt megint a gravitációt hoznám be nagyon jó példaként, tehát a gravitációnak engedni az mindig egy egyszerű dolog, az megy magától. A gravitációnak ellenszegülni, annak ára van. Energiát kell beletenni, vagy ha nem figyelek oda, akkor megütöm magamat. Közben viszont, tehát nem látjuk a gravitációt, de az ereje óriási. Formálja a dolgokat, formálja a naprendszert. A víz, amit a taoisták használnak, az szintén egy nagyon jó kép. A víz gyengének látszik, de óriási ereje van, ahogy a Tao Te Ching mondja, a követ kiválja. Csak adjunk neki 1000 évet, és átformálja a tájat. Miközben nagyon személytelen is. A Tao-nak nincsen könyörületességi aspektusa, ami mondjuk egy nyugati személyes istenképben megtalálható. A Tao az egy könyörtelen természeti erő, ami nem néz jót, nem néz rosszat. És itt jön be a taoizmus másik aspektusa, hogy amikor a Tao kiárad, akkor úgy hozza létre a világot, hogy két ellentétes alapelvet, principiumot hoz létre, ez a yin és a yang, az ellentétpárok sokasága születik meg a Tao-ból kiáradva. Ezt a Tao Te Ching úgy fogalmazza meg, hogy amikor az ég alattiban mindenki felismeri a szépről, hogy szép, akkor megjelenik a rút is. Amikor mindenki felismeri a jóról, hogy jó, akkor megjelenik a rossz is. Ezért lét és nem lét egymásból születik, nehéz és könnyű egymást hozza létre, és így tovább még sorolja, hogy keletkeznek az ellentétpárok. Tehát önmagában nem beszélhetünk szépről, amint megjelenik valami, ami szép, megjelenik valami, ami ronda lesz. Egymást definiálják, egymást generálják ezek a fogalmak. És ugyanígy a taoizmusban a jó szüli a rosszat, a rossz szüli a jót, és így jutunk a yin-yang koncepcióhoz. Yin ugye az a női vagy negatív alapelv, hold, sötétség, hideg, passzivitás, ilyesmi tulajdonságokkal lehet leírni, a yang pedig a himnemű, pozitív, nap, fény, szárazság, melegség, aktivitás, ilyen tulajdonságokkal lehet jellemezni. De nagyon fontos, hogy ez nem értékítélet. Uh-huh. Tehát az, hogy valami sötét vagy világos, az a taoizmusban semmilyen értékítélettel nem párosul. Aha. Ezek egymás mellett egyenrangúan, sőt, egymást feltételezve léteznek. És ez jelenik meg nagyon jól a taoizmust kifejező ábrában. Erről most mutatok egy ilyen gyors skiccet. Itt a harmadik kép az, ami a taoizmusnak a most legelterjedtebb ábrázolása, de igazából már több száz éve létezik hasonló, nem pontosan ugyanilyen arányokban. Viszont amit elé rajzoltam két figurát, az ezt a gondolatmenetet mutatja be. Tehát van a yin és a yang, sötét és világos alapelv. Hogyha ezeket egyszerűen ábrázolni akarnánk, akkor mondhatnánk, hogy rajzolunk egy kört, ketté osztjuk egyik fele fehér, másik fele fekete, és kész. Ez mutatná a yinnek és a yangnak a statikus egyensúlyát. De a taoizmus azt mondja, hogy ezek dinamikus egyensúlyban vannak, ezért sokkal érthetőbb az az ábrázolás, ha azt mondom ezen a második képen, hogy nem függőlegesen húzom a vonalat, hanem egy ilyen S-alakot húzok bele, uh-huh. és így látszik, ahogy ezek a tulajdonságok egymásba forognak, gyakorlatilag szokták azt mondani, hogy olyan, mint a két hal kergetni egymást. Aha. Tehát a yin és a yang egymásba forognak. És ezt lehet bonyolítani azzal, hogyha beleteszem a két kis pöttyöt, a yin a yangban és yang a yinben, a fekete pötty a fehérben, fehér pötty a feketében, mert a taoizmus azt mondja, hogy a yinben benne rejlik az ellentét a yang, és a yangban benne rejlik az ellentéte a yin. Uh-huh. És amikor az egyik elkezd dominálni, akkor az ellentétének a magva, ami benne megtalálható, átfordítja az egészet a másik tulajdonságba. Így forog egymásba minden, és a taoizmus azt mondja, hogy egy ilyen ciklusban működik az univerzum, és ezt fejezi ki nagyon jól ez az ábra. Amik előtte vannak, azokat csak én rajzoltam, történetileg nem néz ez ki így, aha. ez csak illusztráció arra, hogy hogy jutunk el a taoizmusnak erre az ellentétek dinamikájáról szóló gondolatára. Tehát kiindultunk a taóból, és létrejött ez a dinamikus világkép, ami ráadásul ciklikus is. És ez az, amit lehet nézni a csillagok háborújában. Mert amit eddig láttunk a Star Warsban, az ugye az, hogy induljunk el onnan, hogy a köztársaság 1000 éve, a Jedik 1000 éve ez a világosságnak a dominanciáját hirdeti. Uh-huh. A sötét oldalból alig van valami, a sötétséget két Sith képviseli, és Darth Sidiousnak köszönhető az, hogy a világosság dominanciája meg tud szűnni az univerzumban. De mi kell ehhez? Az kell, hogy a világosságban megjelenjen a sötétség. Anakin Skywalker, aki a világosság kiválasztottjának van gondolva, a benne rejlő sötétségből, ahogy ez ki tud bontakozni, átfordítja a világosság idejét a sötétségbe, és beköszönt a sötétség a birodalom kora. Tehát Palpatine kívülről képes befolyásolni Anakint, de az a kulcspont, amikor Anakin a világosság helyett a sötétet választja, és jön a sötét időszak, a birodalom kora, amikor a világosság az, ami nem tud dominálni, ebből van a legkevesebb. Yoda, Ben, meg ugye akikről tudjuk, hogy még túlélték a 66-os parancsot, aztán megjelenik Luke. Viszont ahhoz, hogy a sötétség dominanciája megszűnjön és átforduljon, ez megint az kell, hogy a sötétségben a világos folt ki tudjon bontakozni, ami megint Anakin Skywalker lesz, az az Anakin, aki Darth Vader lelkeméjén mindig is ott volt és mindig is ott maradt, és Luke hatása, Luke áldozata az, ami képes ezt a benne lévő világosságot újra kinyitni, és megint fordít egyet a keréken, mondhatni. Megint a világos korszakban vagyunk, az új köztársaság korában. Itt a szükségszerű sötét folt Ben Solo lelkében van. Uh-huh. Palpatine, Snoke, azok, akik Ben Solo-ból a sötétséget elő tudják hívni, és ez lesz az a kis sötét folt a világosságban, ami el tudja hozni Kylo Ren korát, az első Rednek a korát. És aztán a fordulat megint az, hogy Kylo Renben viszont mindig marad valamennyi világosság, és ez a világosság csak arra vár, hogy valami visszabillentse, és ezt a billentést meg tudja tenni Rey, meg tudja tenni Leia, és be tud következni. Uh-huh. És ezt megint tud fordítani a keréken. Tehát van egy ilyen ciklikusság, hogy világosság és sötétség egymásba forog, és Luke-nak az első tanítása a 8. részben ugye arról szól, hogy önhítség azt gondolni, hogy a Jedik megszűnésével a világosság megszűnik a galaxisban. Világosság és sötétség a Jediktől és a Sithektől függetlenül létező dolgok,
igen, igen.
És ezeknek az egyensúlya az, ami folyamatosan jelen van a galaxisban. Ehhez nem kellenek Jedik? És Luke passzivitásának van egy személyes oka, az, hogy ő ugye többször bejárta a hős útját, egyszer a negyedik részben, egyszer az ötödik, hatodik részben, és most megint jár egyet, amin egyébként elbukott, Ben Solo tanításánál elbukott. És ebben az állapotában van, addig, míg Rey meg nem érkezik hozzá. Tehát van egy személyes aspektus, a kudarcát nagyon erősnek érzi, és ez visszatartja attól, hogy cselekedjen. Ez az, amire Yoda tanítja meg, hogy a kudarcunk is nagyon fontos,
igen.
Ez is egy tudás, amit át kell adni. A kudarccal meg kell tudni birkózni. Ezt Luke-nak is meg kell újra tanulnia, és ezt a tudást tovább kell adni a tanítványoknak. Ez egy nagyon fontos eleme a mester-tanítvány viszonynak. Uh-huh. A másik aspektusa pedig az, hogy látja, hogy a Jedik hibáztak. A Tao Te Ching-ben van egy olyan tanítás, hogy a dolgokkal akkor kell foglalkozni, amikor még nem romlottak el. Ez szerintem egy nagyon fontos tanítás, és a Jedi rend ebben hibázott, hogy nem vette észre a sötét oldalnak a mahinációját.
Igen.
Akkor kellett volna ezzel foglalkozni, amikor még a Sithek nem kerültek hatalomra, mert olyan kényszerpályára kerülnek az előző trilógiában, ahonnan már nem lehet jól kijönni, onnan már csak bukni lehet. Hamarabb kellett volna máshogy cselekedniük. Úgy gondolom, hogy Luke erre utal, amikor a Jediket hibáztatja a nyolcadik részben, és úgy gondolom, hogy ebben egyébként igaza van. Ez is szülheti a személyes indokok mellett Luke-ban azt az érzést, hogy ő nem fogja feltámasztani a Jedi rendet, hiszen bizonyítottan hibáztak, hanem a világosság tőlük függetlenül is létezik, csinálja majd meg más ezt a világosságot, mert emiatt a ciklikusság miatt ez a világosság így is úgy is létre fog jönni. Oh. És a szép az, hogy a nyolcadik részben ezt aztán Snoke szó szerint ki is mondja. A film középső harmadában talán, vagy a harmadik felvonás elején, nem is tudom, hogy hova tenném, amikor Rey ott van nála a tróntermében. Uh-huh. És Snoke úgy fogadja, hogy darkness rises and light to meet it. Sajnos nem tudom, hogy a magyar szinkron pontosan hogy fogalmazott. Talán valami olyasmit mondanak, hogy feltámad a sötétség, és nyomában a fény, hogy szembeszálljon vele. Aztán még folytatja is, Kylo Renhez fordulva, figyelmeztetelek, ifjú tanítványom, ahogy erősödsz a sötét oldalon, a méltó ellenfeled meg fog jelenni a világos oldalon. Úgy gondoltam, ez Luke Skywalker lesz, tévedtem. Dead Snoke konkrétan kimondja, hogy a sötét oldal térnyerése szükségszerűen fogja majd hozni a másik oldalt, a világos oldalt is.
Aha.
Valószínűleg ezért is akarja Luke Skywalker írmagját is kiirtani a galaxisból, hogy ezt a szükségszerű átbillenést lehetőleg minél későbbre kellene eltolni. Még ezzel kapcsolatban van egy kép, amit szeretnék megmutatni. Ez már nem saját, hanem hivatalosan a nyolcadik részben volt látható.
Ó, igen, erre a képre emlékszem. Ez a Luke templomában, ugye a kis szökőkút, nem is tudom, mi volt ott.
Igen, az Ahto barlangjában látjuk ezt a képet.
Hát ez a földön volt.
Igen.
Ott egy ilyen kút, igen. Vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni. Ez a kavicskép az, ami ott abban a kútban látható.
Igen.
A leírás az, hogy ez az első Jedi ábrázolja, aki a Jedi rendet létrehozta, azt hiszem 25 ezer évvel ezelőtt. És ez egy nagyon különleges ábrázolás, hogyha most visszagondolunk az előző Tao ábrázolásra. Nézzük meg, ott van egy Jedi, világosság és sötétség alkotja egyformán, és körülötte a fehér mezőben fekete alakzat van,
igen.
A fekete mezőben fehér alakzat van, a közepén mind a kettőnek az ellentétes színű alakzattal. Nagyon egyértelmű utalás a Tao-ra,
igen.
És erre a kettős aspektusra.
Valóban.
Hogyha ezt a képet komolyan vesszük, az viszont azt jelenti, hogy az első Jedi nem a világos oldal dominanciáját hirdette, hanem világosság és sötétség között az egyensúlyban kívánt állni.
Na hát.
Tehát ha a kép hiteles ábrázolása az ő gondolatvilágának, akkor ez azt jelenti, hogy ő az erő akaratát tartotta szem előtt mindenek előtt, nem húzott se a világos, se a sötét oldal felé. Itt megint hangsúlyoznám, hogy ebben a keleti filozófiában világosság és sötétség nem jelent értékítéletet, míg a nyugati szemlélete a világos oldalnak és a sötét oldalnak egyértelmű állásfoglalás, a világosság az önzetlen jó oldal, a sötét az önző, kabzsi, ragaszkodó, gonosz oldal. De a taoizmus azt mondja, hogy mind a kettő csak aspektus, és valójában az egyetlen helyes az, hogyha egyik sem kap nagyobb figyelmet a másiknál, és személytelen önzetlenség és ego nélküliség a Tao-nak, vagy itt az erőnek való alárendelés az, ami dominálja az életünket. Ezt tekinti a taoizmus az egyetlen helyes útnak és követendő útnak, és minden más, ami erről letér, az valamelyik aspektust erősíti, és szembeszáll a Tao-val, és meg lesz a következménye.
Egy olyan megvilágításba helyezte Zoli a 8. epizódot, hogy innentől kezdve más szemmel látom ezt a filmet. Eddig nekem nem annyira nagyon tetszett. Uh-huh. Amikor megnéztem a moziban, akkor többé-kevésbé tetszett, különösen a Luke-kal kapcsolatos jelenetek, azok bejöttek. Annak ellenére, hogy nem egy ilyen fajta Luke-ot képzeltem el kisebb koromban, hogy majd ilyenné válik Luke, de...
Értem, igen.
De egyébként nekem amúgy bejött. Viszont most, ahogy ezeket elmondtad, ezeket a taoista megközelítésből származó gondolatokat, így egészen új megvilágításba helyezted ezt a filmet számomra.
Abszolút, nekem is. Mert a 8. rész az sosem fog semmilyen helyet elfoglalni szerintem a szívembe, pláne a csettintes tükör után, de hogy így ebben a körítésben abszolút új megvilágítás. Tök jó.
Megértem. Igen, én sem azt gondoltam, hogy ilyen lesz Luke Skywalker, viszont George Lucas úgy gondolta, hogy ilyen lesz Luke Skywalker. Ugye az, hogy remeteként elvonul és kivonja magát a konfliktusokból, ez eredetileg George Lucas ötlete volt.
Ez így van, tényleg.
És igen, ezt megtartották.
Igen.
Tehát ebben abszolút az ősforrásból jön az információ.
Igen, tehát itt nem a Rian Johnson-t kell okolni, hogy miért lett a hős Luke-ból egy ilyen remete, aki fütyül a világ gondjaira.
Bár őszintén, amikor a Mandalori második évadának utolsó epizódjában megjelent Luke, emlékezni Luke-ra.
Egyetértek, én is ilyennek képzeltem Luke-ot. Sőt, igazából, ahol még ilyen Luke-ot látok, a Battlefront 2-ben a végigjátszásban van egy olyan pálya, ahol Luke Skywalker-rel kell játszani.
Így van.
És azt gondolom, hogy Luke karakterét mesterien sikerült ott megragadni. Tehát olyan mondatai vannak benne Luke-nak, amik igazán egy érett Jedi mesterhez méltók. Amikor a birodalmi katonának válaszol arra, hogy a társait miért lőtte le gondolkodás nélkül, őt pedig miért menti meg. Akkor Luke azt válaszolja rá, hogy te megkértél rá, de ők nem hagytak más választást.
De király.
És ez egy pofon egyszerű válasz, de közben egy nagyon mély válasz is. Tehát amint valaki segítséget kért tőle, ő onnantól nem nézte, hogy egyébként ellenség lenne, hanem segített.
Hú, na ez a beszélgetés megint nagyon mélyen szántó lett. Zoli, egyre mélyebben szántasz.
Igen, erre mondtam, amikor a kérdést elmondtad, hogy a mély víz az, ami a végére maradt. Mert ez aztán tényleg az, azt gondolom.
Ez az. Kedves hallgatóink, a Holonet Krónikák 80. epizódja a végéhez érkezett. Én nagyon köszönöm még egyszer Simon Zolinak, hogy ismét a vendégünk volt, és megint rengeteg sok-sok érdekességgel áldott meg bennünket, ha lehet így fogalmazni.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Azt hiszem, ez a trilógia most véget ért.
Igen, a trilógia valóban ezzel véget
igen,
ért.
Igen, Simon Zoltán trilógia.
Ez jó. A Császár kezek trilógia. Oké, nos, köszönjük szépen kedves hallgatóink a figyelmet. Simon Zoltánt, Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok!
Holonet Krónikák.